Énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél.
Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légye.
A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme, az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben megparancsolta ezt mi nekünk. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzád, amelyre lelkiismeretesen és hallható szóval felelj meg. Azt kérdezem először, akarod-e, hogy a Szent Keresztség által tagja légy a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, mondjad, akarom. Azt kérdezem másodszor, ígéred-e, hogy mindent megteszel azért, hogy megismerd a mi Urunk Jézus Krisztust, és erről kész vagy a gyülekezet színe előtt is vallást tenni a konfirmációban? Ha igen, mondjad, ígérem. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást a gyülekezettel együtt. Mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni elveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked testvérünket, aki ma megáll szent színed előtt, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nehéz és távoli útjáról ide magad elé hívtad. Könyörgünk az ő életéért. Segítsd őt, kérünk, édesatyánk, hogy amit előtted és a gyülekezet színe előtt kimond és kimondott, amit megígért, azt hadd tudja és akarja megtartani. Hogy áldás szálljon ő rá az egész életére, hiszen abban találjuk meg az életünket, hogy megismerünk téged, Úr Jézus. Kérünk téged, hogy mozdítsd őt magad felé. Vonn magadhoz közelebb, ébrezd lelkében a vágyat, hogy egészen teljes szívéből a te gyermeked akarjon lenni. Kérünk, áld meg most, amit cselekszünk, a te nevedbe és a te parancsodra. Amen. Mondd a keresztneved. Hajtsd meg a fejed. Júlia, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog ti hozzátok. Amen. Tessék helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljon helyet, és 479. számú dicséretünket keresse ki. A 479. számú énekünket énekeljük végig, mind a négy versével. A 479. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott levele negyedik részéből, a negyedik verssel kezdődő és a hetedik verssel bezáródó rövid igeszakaszból. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Jöjjetek testvéreim, és Isten bennünket megszólító igéjére válaszoljunk, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, seregeknek Istene, mindenség alkotója, életünknek megadója és őrzője, gondviselő jó atyánk. Köszönjük, hogy figyelmes szereteted terített asztalt nekünk napról napra. Köszönjük, hogy vigyáztad és vezetted életünket, és mutattad az utat. Éppen kegyelmed és jóságod, melyet Jézusban látunk, készted bennünket most arra, hogy könyörgő imában így együtt kérjünk bocsánatot tőled minden vétkünkre. Csendes, rejtett és nyilvános bűneinkre. Bocsánatot mulasztásainkért, ártó vagy romboló szavainkért. A ki nem mondott és meg nem tett jókért, melyeket elmulasztottunk. Köszönjük Jézus, hogy nálad van bocsánat, és van mindig újrakezdés. Azt is köszönjük, hogy vigaszt benned lelünk. Úgy állunk előtted, sokan is ebben a templomban, akik gyászsal és vesztességgel érkeztek erre az Isten tiszteletre. Hadd éljék át itt a szentek közösségében, hogy mi tudunk együtt örülni az örülőkkel, és tudunk együtt sírni a sírókkal. Vigasztald a gyászolókat, és életnek beszédét tárd eléjük. Könyörgünk a betegekért, az öregekért, a megfáradtakért, az egyedülvalókért. Irgalmas szereteteddel állj melléjük. Áldott orvos Jézus, gyógyíts, minket pedig használj abban, hogy testvérekké tudjunk lenni egymásnak. Jöjj Szentlélek, és a felhangzó ígét vidd célig, a szívünkig. És te magad végezd el, hogy a felhangzott ige legyőzzön bennünk minden ellenállást és akadályt, és egyszer életnek beszéde legyen bennünk, megtartó és üdvözítő beszéd. Hallgass meg bennünket, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott levele 4. részéből, az előbb olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset, a 6. újólag. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Foglaljunk helyet. Három szót helyez a most olvasott, kétszer is elolvasott ige szakaszból ez az alap ige ezen a mai Isten tiszteleten a szívünkre, és ez a három szó az aggódás, azután az ima, és végül az öröm. És az ige ezt a három szót össze is köti, ezért mi is össze fogjuk kötni. Azt mondja az ige, hogy aggódás helyett imádkozz, és akkor a szívedbe öröm születik. Ezt most úgy mondom nektek tovább, mintha egy orvos fölírta volna ezt a receptet. Ma engedjük meg, hogy Isten lelke fölírja nekünk ezt a receptet. Aggódás helyett imádkozz, és az imádság nyomán a szíved örvendezőre fordul. Ma tehát az aggódásról, az ima lehetőségéről és az örömről, mint következményről fogok beszélni. Alig pár héttel ezelőtt egy vasárnapi elmondott Isten tisztelet után gyakorlatilag innen a templomból indultam a Városmajori Kórházba egy szívkatéteres vizsgálatra. Évek óta vannak szívproblémáim, és hát ezeknek valamiképpen a végére kellett járniuk, hogy szembenézzek azzal, ami ténylegesen van, és azzal, aminek abból eredően, ami van, mi lesz a következménye. Nagyon sok félelem volt bennem, és nagyon sok aggodalom. Sok minden végigment az elmémbe, a gondolataimba és az érzéseimbe, hogy mi lesz ebből. Mi lesz ebből? 3 héttel ezelőtt a vasárnapi vizsgálat előtt nem voltam veletek, mert tisztemből fakadóan ott kellett lennem a pasaréti templomban a reggel 8-kor és 10-kor tartandó istentiszteleteken, ahol a nyugdíjba ment Cseri Kálmán utódja bemutatkozó igehirdetését mondta el. És a 8 órakor elhangzott első istentisztelet végén a nyugdíjba ment lelkipásztor, aki végigvezette az istentiszteletet, ezzel az ígével áldott meg bennünket. Semmi felől ne aggódjatok. Egészen meglepett az Isten. Tele voltam félelemmel, tele voltam szorongással, tele voltam aggódással. Én évekkel ezelőtt már elkészültem arra, hogy el kell mennem a földről. El kell mennem innen, és Istenhez kell mennem. És ahogy álltam ott az istentisztelet végén, egy úrvacsorás istentisztelet volt, és felhangzott az áldó ige, olyan hálás lett a szívem. Semmi felől ne aggódj. Sokat járt aztán bennem 3 héten keresztül ez az ige, és amikor ott feküdtem bent azon az asztalon, ahol a vizsgálatot végezték, Lecsukott szemmel, mert nem tudtam nézni azt a képernyőt, ahol láthattam volna, hogy mit csinálnak, amikor nézik a szíved belülről. Ezt az ígét mondtam újra és újra. Uram, te azt mondtad, semmi felől ne aggódjak, hanem imádságomban és könyörgésemben, hálaadással tárjam föl az én kívánságaimat. Uram, el sem merem mondani, hogy mi mindent szeretnék. Aztán mégis elmondtam. És akkor délután megfogalmazódott bennem ott még a kórházban, hogy egyszer, ha lehetőséget ad rá az Isten, ezt az ígét, ennek minden gazdagságát, szépségét, mélységét elmondom nektek. Egy kicsit személyes vallomásként is, de mert Isten tiszteleten vagyunk, nem az én személyes vallomásom a fontos, hanem Isten kijelentése. Semmi felől ne aggódjatok. Hát pedig mégiscsak tele van az életünk aggódással. Nincs is talán olyan nap, hogy valami miatt ne aggódnánk. És ez tetten érhető, hogy tele vagyunk aggódással, tetten érhető a félelmeinkbe, mert a félelmeink mögött aggodalom van. Az indulatainkban sokszor tetten érhető, hogy ami kifröcsög, kifolyik, kiárad belőlünk, amögött valami aggódás van, valami kétségbeesés van. Azért sem szabad nekünk ítélkezni, mert ha csak azt nézem, vagy hallom, ami kijön egy emberből, és lelki látással nem rendelkezve, még csak sejtésem sincs, hogy mi van e mögött valójában, akkor félre informált emberként helytelen ítéletet hozok. Hogy tele vagyunk aggódással, meglátszik az emberi kapcsolatainkban. Meglátszik a gyomrunkban és az idegrendszerünkben. Meglátszik a szívritmusunkban. Meglátszik az egész életünkön, hogy tele vagyunk aggódással. Alapigénk tehát először erről beszél nekünk, hogy aggodalom. De rögtön úgy, hogy semmi felől ne aggódjatok. Az Úr Jézus pedig azt mondja a hegyi beszédben, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit egyetek, és hogy mibe öltözzetek. Ne aggodalmaskodjatok. Vajon reális kérés ez? Hát aggódunk az egészségünkért és a betegség miatt. És ahogy múlnak az ember fölött az évek, egyre több helyen a testében jelentkezik az, ami miatt aggódik. Aggódunk az egzisztenciánk miatt. Mi lesz velünk, a családommal, a munkámmal, a kenyeremmel, a fölvett hitelekkel? Mi lesz a beruházásaimmal? Mi lesz velem? Mi lesz velünk? Személyes és egyéni életünk helyzete, aki válófélben van, aki háborúban van valakivel, mi lesz? Hogyan lesz? Mi úgy gondoljuk, okkal, joggal aggodalmaskodunk, hiszen az élet hozza, naponta termeli, hozza elő mindazt, ami miatt úgy gondoljuk, hogy jogos, hogy aggódunk. A Biblia azonban különös magyarázatot ad az aggodalmaink valódi okára. Azt tanítja ugyanis Isten igéje, hogy aggódásaink szoros összefüggésben vannak az Istenbe vetett igaz hit hiányával, vagy a hitünk meggyengülésével. Pontosan azt tanítja Isten igéje, hogy aggódásaink mögött a hitetlenség van, és a hitbeli meggyengülés van. Hitetlenség és hitbeli meggyengülés. Hitetlenség, vagyis az, hogy tulajdonképpen azért kell aggódnom az életem számtalan dolga miatt, mert Isten nincs. Nincs. Vagy ha van is, én rólam nem tud. Velem nem történik, nem törődik. Az én életem Istennek nem fontos. Isten nem figyel rám. Isten nem szeret engem. Isten olyan velem, mintha nem lenne. Ezért minden azon múlik, hogy én hogyan alakítom az életemet, hogy én hogy formálom, hogy én hogy kovácsolom. És ebben mindig belejöhetnek ki nem számítható, váratlan dolgok. Ezért igenis jogos az, hogy én aggódom. Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől. Mit egyetek, mit igyatok, mibe öltözzetek, hanem higgyetek. Higgyetek Istenben. Ezért az aggódás mögött hitetlenség van. Vagy a hit meggyengülése, megrendülése van. Jézus még a személyes élet jogosnak tűnő aggodalmaitól is, testvérek, eltilt. Eltilt. Ne aggodalmaskodj a te életed felől. Ne légy hitetlen. Higgy én bennem. Ha magadban hiszel, van miért aggódnod. Ha az életedet önmagadra építed, a pénztárcádra, a kapcsolataidra, az eszedre, az ügyességedre, a ravasz beszédedre, a társadra, a gyerekedre, az unokádra, az apádra, van miért aggódnod? Ne aggodalmaskodjatok. De a most olvasott ige testvérek többes számban van, és elsőrenden a közösségi életről szól. A közösségi életről. Arról, amiben az emberiség él. Arról szól, amiben magyar népünk él. Arról szól, amiben a társadalom él, amiben a családjaink élnek, amiben az egyház él. Arról szól. És ha az előbb említett területeken körülnézek, megint azt mondom, csupa aggódásra okot adó jelenséggel találkozom. Kétségbeejtőnek látszik a világ helyzete. Szomorúnak látszik a magyar nép lelki állapota. Közhelyszerű tendenciákban szenvedünk. Csak néhányat. Szenvedünk attól, hogy látjuk a pénz hatalmának és uralmának megistenülését. És azt, hogy a mi népünk ezt elfogadta. És bármiről beszélgetünk, a vége mindig az, vagy már az eleje, hogy a pénz megistenült a szemünkbe. A legfőbbé vált. Isten ígéje meg azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Mennyire másként gondolkozunk róla. Erkölcsi gátak és határok szakadtak át. Erkölcsi gátak és határok szakadtak át. Volna miért aggódnunk. Totális tekintélyrombolásban élünk. Ebből következik, hogy az értéktelenséget celebesítjük. Hát valaki kell, hogy celeb legyen. Ha egy igazi tekintély nem az, hát majd lesz a bohóc, az. Lesz az üres fejű, az üres szájú, az üres szívű, majd lesz az. spirituális téren is volna miért aggódnunk, mert azt látjuk, hogy a belső hang folytogatása jellemzi korunkat. Azt látjuk, hogy a lélek háttérbe szorul, hogy az életpárti Isten rendje teljesen fölborul. És félve látjuk azt, hogy mindez bedarálja a gyerekeinket is. Sok szülő kétségbe esetten néz körül, és látja, hogy egy olyan világban nő föl a gyereke, amelyik bedarálja a gyerekét akkor is, ha ő más és más szeretne. Szinte ellenállhatatlanul. Ijesztő és sokszor félelmetes az eljövendő víziója. És akkor felhangzik a minden értelmet felülhaladó, csodálatos ige. Úgy szeretném, ha beleszeretnétek. Semmi felől ne aggódjatok. Hogy lehet ilyet mondani? Akármerre nézek, van miért, kell miért, úgy látom, hogy szükségszerű, hogy aggódva éljem az életemet, és megszólal Isten csodálatos, semmihez nem hasonlítható, minden értelmet felülhaladó beszéde az ige, és maga az Isten azt üzeni, semmi felől ne aggódjatok. Annak ellenére, amit láttok, hát akkor mit csináljunk? Akkor mit csináljunk? Mit csináljon egy felelős keresztény ember? Semmit? Drukkoljunk? Esetleg károgjunk? Vagy mormogjunk? Vagy meneküljünk ki mindebből? Milyen jó egy templom, egy gyülekezet zárt közösségébe? Bemenekülni és elmenekülni mindez elől. Testvérek, valami egészen különös utat mutat az Isten, amikor az aggódás helyett azt mondja, hogy imádkozzatok. Na már megint. Hogy lehet ilyet mondani? Az élet realitása arra késztet, hogy aggódjak, és megszólal Isten, és azt mondja, hogy aggódás helyett imádkozzál. Minden rendben van? Maximálisan. Az egyetlen igazi gyógyszer ez. Kedves testvérek, egész röviden szeretnék az imádságról valamiket elmondani. Nem tudok igazán a mélyére menni, mert nem ez a téma csupán, de itt az ige elmondja a négyféle imádság formát. És miután itt a templomban úgy gondolom, döntően olyan emberek vannak, akik rendszeresen vagy időnként imádkoznak. Ezért most elmondom, hogy Isten igéje milyen imádság formákról beszél, és hogy azok mit jelentenek. És egy kicsit tegyük föl az ima életünket ennek a mércéjére, és nézzük meg, hogy vajon akkor én imádkozó keresztény vagyok-e. Négyféle ima van. Imádás, könyörgés, hálaadás, kérés. Fontos a sorrend is. Imádás, könyörgés, hálaadás, kérés. Na nézzük végig. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban. Itt akkor megállunk. Mit jelent ez a szó, hogy imádság? Ez azt jelenti, hogy amikor valaki keresztény módon imádkozik, az imádja az Istent. Magasztalja az Istent. Az imádság az imádság. Atyából jön. A legfontosabb ima forma, és ugye ez hiányzik a leginkább az imádságainkból. Imádni az Istent. Magasztalni az Istent. Dicsőíteni az Istent. Aki már így imádkozik, az tudja, hogyha elkezdi, és nem véletlenül kezdi, majd elmondom miért, magasztalni, imádni az Istent, kiszárad a szájából az aggódás. Mert igaz, amit Isten mond. Aki elkezdi az Istent imádni, ott kihal az aggódás. Az imádkozás azt jelenti, hogy magasztalom Istent. Emlékeztek Máriára, amikor megtudja, hogy Jézust kapta, és meg fogja szülni, akkor magasztaló imádságot mond. Magasztalja az én lelkem az Urat. És kezdi dicsőíteni, magasztalni, áldani az Istent. Az imádság azt jelenti, hogy szavakba öntöm az imádásomat, és magasztalom az Istent. De hát hogyan, miért, mikor fogan ilyen imádság? Hogy születik? Azt mondja a pap, hogy így kell. Nem, nem. Ami kell, addig nem megy. Amíg azt gondolod, hogy így kell, és megpróbálod, addig rájössz majd, hogy ez így nekem nem megy. Imádni az Istent az fogja, aki elkezd felfelé nézni. És kezd körülnézni. Azt mondja Jézus, nézzetek az ég madaraira. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe nem takarnak, és Istennek gondja van rájuk. Nézzétek a mező liliomait. Milyen vakon sétálunk fa mellett és virág mellett. Semmit nem látunk rég. Nem hallunk madárhangot. Az Istennek gondja van rájuk. Nézz fel, nézz Istenedre fel. Meg fogod látni, hogy teremtő, szuverén Úr az Isten. Meg fogod érteni, hogy akarata tökéletes és jó. És ha nem értenéd is, mindenképpen igaza van, csak idő kérdése, hogy ezt megértsd. Csak idő kérdése. Magasztalja az én lelkem az Urat, mondja a zsoltáros. Jézus így vall, dicsőítelek téged, én atyám. Az imádság legfontosabb része az imádás. A magasztalás. Ahogy Istent kezded nézni lelki szemeiddel, lekerül a szemed az aggódásod okáról. Próbáld ki. Próbáld ki. Ahogy felemeled az imádásod szavát, a tekintetedet Isten felé, úgy kerül le a tekinteted arról, ami az aggódás spiráljába egyre lejjebb húz. Ó, milyen nagy az Isten, az én Istenem. A könyörgés éppen ennek az ellenkezője. Milyen kicsi vagyok én. A könyörgés azt jelenti, hogy magamat is jól látom már. Az imádás azt jelenti, hogy látom az Istent, hogy milyen hatalmas és csodálatos. A könyörgés tartalma az, hogy és látom, hogy én ki vagyok. Milyen nagy az Isten, és én milyen kicsi vagyok. Ó, egy kis influenza, egy kis hasmenés, egy kis rosszul lét, egy kis szédülés, és ez a kiderül, hogy ki vagyok, hogy kicsi vagyok. Te nagy vagy, Uram, hatalmas, én pedig kicsi. Te az időnek teremtője és felette lévője, én az idő fogságában. Az imádás azt jelenti, hogy megvallom, Isten csodálatos és hatalmas voltát. A könyörgés pedig azt jelenti, hogy megvallom Isten előtt az én kicsinségemet, elesettségemet, adott esetben a nyomorúságomat és a bűneimet. De azt jelenti, hogy Uram, én el nem engedlek téged ebben az imádságban, amíg meg nem áldasz engem. Éppen mert te hatalmas vagy és csodálatos, én pedig kicsi és elesett és nyomorult. Nem engedlek el, amíg meg nem áldod az életemet. Jákob harcolt így a jabbók révénél egy angyallal, és reggelre kificamodott a csípője, és nyomorék lett. És az angyal mondta neki, engedj el, itt a reggel, mennem kell. És Jákob kapaszkodott nyomorékon belé, és azt mondta, hogy én addig el nem engedlek, míg meg nem áldasz engem, mert te hatalmas vagy. Én meg nyomorult, esendő és kicsi. Ezt jelenti könyörögni. Ez a könyörgő ima. Aggodalom helyett könyörgés. Uram, annyi félelem nyomja az életemet, könyörülj rajtam, lásd gyengeségemet, erősítsd szívemet. Még diadalt nyerek, kérni taníts, ahogy énekeltük. A harmadik, hogy minden alkalommal hálaadással tárjátok föl a kívánságaitokat, hálaadással. Testvérek, a hála imát kizárólag a tapasztalat szüli. Aki nem mond hála imát, az kétségtelen jelét adja annak, hogy nincs Isten hatalmáról semmilyen tapasztalata. Ezt elmondom még egyszer. A hála imát a tapasztalat szüli, hogy átéltem Isten hatalmát az életembe. Nem másoktól hallottam, velem történt. Amikor valakit leleplez a saját imádsága olyan formában, hogy nincs benne az Ady Endrei köszönöm, 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 a hálaadás az azt jelenti, hogy nincsenek tapasztalatai arról, hogy Isten hatalmas és beleszólt az életébe. Ha minden imádság után úgy állsz föl, hogy ebben nem volt hálaadás, ez mostantól fogva emlékeztessen arra, hogy ennek az az oka, hogy nekem nincs semmilyen tapasztalatom arról, hogy Isten van, hatalmas, és beleszólt az életembe már. Mert akkor van mit megköszönni. Ahol van hálaima, onnan szökik az aggódás. Mert a hálás szívű tudja már, hogy Istennek van mindenre hatalma. Az ő életébe is. A negyedik a kérés. Hála adással tárjátok fel kívánságaitokat. Isten előtt nincs tabu. Nincs tabu. Istentől bátran kérhetsz. Jézus is biztat. Kérjetek, és aztán így folytatja, szenvedő szerkezet, és adatik. Vagyis nem jár, nincs jogod hozzá, csak adatik, ha Isten adja. Ha Isten adja. Mert mindig Isten dönt afelől, hogy mit ad. De kérjetek, bátran és adatik. Itt az ige azonban, ahogy jeleztem már, a közösségről beszél. Kérjetek együtt, kérjetek közösen, kérjetek a gyülekezetbe, közösségbe, a szentekkel együtt. Éppen azt kérjétek együtt, ami miatt aggódni kell. Könyörögjünk együtt a világért, a magyar népért, a családjainkért. Könyörögjünk együtt. Testvérek, a közösség belső tartalma azt jelenti, hogy odafigyelek rád. Ott van közösség, ahol az emberek odafigyelnek a másikra. Különben csak együttlét van. Odafigyelek rád. Az önző ember nem tud figyelni a másikra. Csak átfut a másikon a szeme. Átfutnak rajta az érzések és a gondolatok, amikor meglát valakit. Az önző szívű ember nem közösségi ember. Nem látja soha a fontosat a másik életébe, ezért a lényegtelent látja meg a másik életébe fontosnak. Az önző ember nem érti a másikat, mert nem a lelke érzékel, hanem az érzékszervei a lelke. Az önző embernek nincs ideje meghallgatni másokat, annyira fontos ő önmagának. Annyira fontos. Ebből az következik, hogy az önző ember mindig elmagányosodik. Mindig. Egyedül marad. Tudjátok ki a magányos? Az, aki nem törődik a másikkal. És aki Isten nélkül él. Az a magányos ember. Aki úgy gondolja, hogy vele kéne, hogy törődjenek. Hogy rá kéne, hogy figyeljenek. De Isten igéje nem ezt tanítja. Magányos az az ember, aki nem törődik a másikkal, és nem figyel Istenre. Kérjünk együtt, közösségben, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat. És jön az utolsó üzenet. És akkor aggódás helyén az imából öröm születik. Csodálatos isteni csere. Aggódás helyén az imán keresztül öröm születik. Kipróbálhatod már ma. A magad életében. Persze mehetsz haza így, ahogy vagy, aggódni tovább, örülni véletlenül se. Hát ez csak az Isten üzeni, meg a pap mondta azt, ki tudja, hogy hogy van az. Próbáljatok meg engem, mondja az Isten. Rajtunk múlik. Megpróbáljuk-e, amit mond az Isten. Vagy nyomorúságosan aggódunk tovább. Aggódás helyett imádkozz, és abból születik az örvendező szív. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Különös öröm a hívő ember öröme. Abból fakad, hogy egy új perspektívába helyezte az Isten. Mindent hitben lát. A hívő ember öröme Jézusból fakad, ezért a körülményeitől függetlenül is, mégis tud örülni. A körülményeitől függetlenül mégis tud örülni. A halálra készülő Jézus a főpapi imájában mondja ezt, hogy ők az én örömömet, az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Befejezem, aggasztó jelenségek, történések vesznek körül bennünket társadalmilag, történelmileg, családilag, egyéni életünkben, és mennyi aggódásra okot adó jelenség. De Isten azt üzeni nekünk, és neked, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És aztán örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. És a ti szelíd lelkűségetek ismert lesz minden ember előtt. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem szomorú életre hívtál el bennünket, nem vereségre, nem földre esésre és ott maradásra, nem csődre, nem szégyenre, nem életbukásokra, nem sikertelenségekre, hanem örvendező életre. Urunk, jól látja a mi szemünk azt a sok aggasztó jelenséget magunk körül, és sokszor magunkba is, amelyek miatt aggódunk és aggódnunk kellene, mert így gondoljuk. Erősíts meg bennünket abban, hogy higgyünk benned, hogy emeljük fel a tekintetünket, hogy ne engedjünk el könyörgő imánkba, amíg meg nem áldasz minket. Hogy eljöhessünk tőled úgy, hogy aggódás helyett öröm van a szívünkbe. Ezért taníts minket imádkozni, és vezess bennünket örvendező életre, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit, amikor így szól. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassuk meg a záróének előtt a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját, az iratterjesztés szolgálatát. Benne az elhangzó igehirdetéseket írott formába meg lehet venni. Jövő heti alkalmainkat a nyári menetrendben fogjuk megtartani. Az elmúlt héten két temetésünk volt, szeretteik búcsúztak Nagy Balázsnétól, aki 78 esztendőt, és Turák Kálmánnétól, aki 84 esztendőt élt. Az Úr Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket, és a ti lelketek nyugalmat talán én nálam. Adjon Isten vigasztalást és békességet a gyászoló szívekbe. Innen is szeretném megköszönni fiataljainknak és vezetőjeiknek a mögöttünk lévő héten végzett nagyon sok munkájukat. Az udvarban és a kertben kint és az épületekben bent, különösen pedig azt, hogy a három karzatot, ugye 1993-ban építettük át a templomunkat, és akkor három új karzat került oda, ahol most van. Most tudtuk felcsiszolni és háromszor lelakkozni, a mellvédeket belülről lefesteni, ugyanígy a kórusdobogóval is, ugyanezt elvégezték, kiporszívoztak, kitakarítottak, már csak az ablakok megmosása van hátra. Azon a napon, amikor koncentráltan dolgoztunk, éjjel 1:30-kor mentek el ezek a kedves, most rám mosolygó ifjak, 12-en is voltak, itt ilyen szent számot választottak. Amint látjátok, az úgynevezett volt harangozó lakás felújítása is elkezdődött. 5 helyen is ázott már évek óta ez a volt harangozó lakás, és félő volt, hogy előbb-utóbb ránk szakad. Az egyház megyétől 2,5 millió forintot, a helyi önkormányzattól 1,1 millió forintot kértünk és kaptunk a felújítási munkákra. Ezzel elkezdtük immáron az utolsó egyházközségi épület teljes felújítását és rendbehozatalát. Egy gyászesetről is beszámolok a testvéreknek. Elhunyt Palágyi Gáborné Irénke testvérünk 79 éves korában, benne Takaró Mihályné az édesanyját, a család pedig a szerettét gyászolja. Temetése most szerdán lesz Kisújszálláson 11 órakor. Isten nagyon vigasztalódás nekik. Örömhírünk is van. Az első, hogy megszületett Juhász Lőrinc, Juhász Balázs és Takaró Réka negyedik gyermeke. Isten áldja az újszülöttet, drága édesanyját, édesapját, és szabadjon ennyit mondani, hogy a nagyszüleit is, némi érintettség okán. És végül ezt igazán már csak a bennfentesek fogják érteni, ma 90 éves Teffenhart Rózsika néni, aki Püspökladányban él már évek óta, de a gyülekezetünknek 6 évtizeden át a leghűségesebb tagja volt. Fölhívtam ma és köszöntöttem őt, éppen templomba készült, elmondtam a gyülekezet köszöntését, és arra kért, hogy akkor mondjam el, hogy ő is szeretettel gondol a testvérek, és nagyon vágyódik vissza. Mondtam, Rózsika néni, egyszer megszervezzük, lemegyünk Püspökladányba, fölhozzuk ide egy istentiszteletet, kicsit körbeszeretgetjük, aztán hazavisszük. Ebben megegyeztünk. Kedves testvérek, istentiszteletünk végére érkeztünk. Egyetlen egy verset énekeljünk a 475-ből, majd a magyar himnuszt. 475. dicséretünk első verse, imádkozzatok és buzgón kérjetek.